Meglepőnek tűnik, hogy 11 milliárddal tartozik a lakosság, és ez egy rekord tulajdonképpen. Hordoz-e veszélyeket magában ez azzal együtt, hogy azért a bankok most sokkal elővigyázatosabban hiteleznek, mint mondjuk 2008 előtt?
Önmagában a hitelezés, a hitelállomány növekedése nem olyan volumenű, és nem olyan körülmények között megy végbe, ami rendszer szintű veszélyeket hordozna. Az látszik, hogy ennek a növekménynek a döntő oka az akár a személyi kölcsönöknél, akár a lakáshiteleknél az áremelkedés. Nem a hiteleknek az áremelkedése, vagy hitelár az emelkedése, tehát a magas kamatok, hanem az, hogy nagyon komoly áremelkedés ment végbe az ingatlan piacon az elmúlt években, ami nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy nagyobb összegű lakáshiteleket kell felvenni, míg a másik oldalon, a személyi kölcsönöknél pedig a nagy inflációs évek után emelkedett most meg jelentősen az átlagos hitelösszeg, hiszen ugyanazt a dolgot, amit valaki megvett mondjuk 3 éve személyi kölcsönből, egy autó, egy nagyobb értékű műszaki cég, vagy egy lakásfelújítás, azt most sokkal drágábban tudja csak megvenni. Tehát ebből fakadóan lényegesen nagyobb összegű hitelt is kell fölvenni. Tehát ezek az átlagosan nagyobb összegű hitelek húzták fel úgy a hitelezést, hogy a visszafizetés és az új hitelek között megvan az a rés, amiből egyre följebb megy az összhitelállomány, így lépte át a 11 ezer milliárdot.
Na akkor nézzük, melyek azok a hitelfajták vagy formák, amelyek a leginkább húzzák ezt az adósság spirált. Ugye sokan arra gondolnának, és én nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hát van egy csomó támogatott hitel, meg van egy csomó olyan konstrukció, ami mellé még önrészbe fölvehető, még plusz hitel, és még kedvezményesebben. Szóval, hogy ezek húzzák a hiteleket, vagy egyéb hitelek is megindultak?
Van olyan típusú hitel, a jelzáló kölcsönök például, tehát a lakáshitelek döntően, aminél egyértelmű a támogatott hiteleknek a doppingja. Tehát az, hogy tavaly elindult a CSOK plusz, ráadásul jó nagy összegekkel, keretekkel, ez jelentősen meglökte a lakáshitelezést. Enélkül is jócskán nőtt egyébként egy nagyon mély szintről, de a CSOK plusz az egy nagyon jelentős részt hasított ki az összhitelállományból, és ahogy említetted is, jellemző az, hogy aki felvesz egy támogatott hitelt, az amellé felvesz más hitelt is. Például, hogyha valaki gyereket vállal, és csak pluszos hitelt veszel, az nem csak lakáshitelt vesz esetleg még mellé, hogy kiegészítse a vételárat, hanem gyakran felveszi a babavárót is, hiszen így is úgy is a másik hitelben is vállal a gyereket. És hogyha felveszi a babavárót, azzal rögtön a babaváró állományt is hizlalja, már pedig az most már egy 11 milliós hitel. Tehát ezek valóban sokszor kéz a kézbe járnak, és aki komoly összegű hitelt vesz fel, az már rögtön esetleg több hitelt is vesz fel, és ezek jelentős része támogatott. A babavárónál 2024 nem volt egy nagyon erős év, az azt megelőző év erősebb volt, de azért azt lehet mondani, hogy továbbra is van egy viszonylag jelentős érdeklődés iránta is. Önmagában a babavárónak az állománya is már óriási. Most egyébként éppen januártól indul egy másik olyan hitel, ami lehet, hogy ugyanúgy föl fog épülni állományban, mint a babaváró, ugye ez a munkáshitel, ami még hasonló konstrukció is abban az értelemben, mint a babaváró, hogy kamatmentes, hogyha valaki a feltételeket teljesíti, és a gyerekvállalásra kedvezményt ad, csak amíg a babavárónál kötelező gyereket vállalni, a munkáshitelnél nem, viszont ha valaki gyereket is vállal, akkor ugyanúgy 3 gyerek elengedik a munkáshitel, de lehet arra számítani, hogy 2025-ben az egyik nagy új húzóerő az majd ez a munkáshitel lesz, hiszen így olyanok is föl tudnak venni hitelt, olyan fiatalok is, akiknek a bankok egyébként vagy még nem is nagyon szívesen adnak hitelt, hiszen annyira fiatalok, vagy ha adnak is, akkor extra feltételekkel, adóstárssal, pluszkezessel, tehát nem könnyen. Tehát várható, hogy idén is meg lesz az a dopping, ami mondjuk tavaly például a CSOK plusznak a bevezetése volt, az lehet, hogy idén a munkáshitel lesz.